2021. január 19-én, kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Mezőgazdaságban dolgozok műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Aki komolyan gondolja a gazdálkodást, az fejleszti a gazdaságát. Szakács Vilmos gazdálkodót, a Csíkborzsovai Szarvasmaratartók Egyesületének elnökét kérdezzük.
A gazdagnak is majd a gazdaságok eléggé gépesített, tudta fejgépektől elkezdve minden van. Traktoruk, hozzávaló gépek, kaszálógépek, takarógépek, behordók, minden.
A vadak által okozott károk elveszik a gazdálkodók kedvét, mivel úgy érzik, magukra maradtak. Zoltáni Gábor bigfalvi gazdálkodó válaszol kérdéseinkre.
Vannak a vaddisznók és a medvék. Nagy károkat tesznek, és senki nem tesz semmit, értük.
Majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A boldogulást nem mindig a külföldben kell keresni, sok munkával, jó ötletekkel itthon is biztosíthatjuk a megélhetést. Molnár Dénes felsősófalvi gyümölcstermesztővel beszélgetünk.
Megélhetés szempontjából biztos, hogy külföld könnyebb, de hát azért ne felejtsük el, hogy mi itt születtünk, nekünk ez a szülőföldünk, nekünk itt vannak az emlékek, barátok, rokonok.
A héderfái Fazakas Imre Szilárd méhészetben gondolkodott, és úgy tűnik jól döntött.
Nekem álló méhészetem van. A vándorlást is fontolgatom, de még nem jutottam döntésre.
A téli napokat is hasznosan próbálják eltölteni a magyarói gazdasszonyok. Vezetőjükkel Takács Malvin református lelkésszel készült interjúnk.
Ősszel és télen, kedden délelőtt szoktunk összegyűlni. Ez 10-től 1 óráig, és kézimunka körünk van.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazdahíreket mondunk.
Március végéig meghosszabbította a hegyvidéki övezetekben létrehozandó kiskapacitású vágóhídak, vágópontok építésére és felszerelésére kínált támogatási kiírását a vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökség. A projektenként igényelhető legtöbb 300 ezer eurós támogatást a jelenlegi kiírás teljes időszaka alatt a minimálisan elvárt 10 pont elérésével is elnyerhetik a pályázók. A vidéki beruházásokat kifizető ügynökség újraindította a fiatal gazdák megtelepedése 40, illetve 50 ezer eurós támogatásának pályáztatását azon fiatalok számára, akik haza szeretnének jönni külföldről és itthon mezőgazdasági vállalkozást indítani. A pályázható összeg 20 millió euró, és a pályázatokat május 4-ig lehet letenni, illetve feltölteni az ügynökség számítógépes rendszerébe. Az intézkedés pályázhatóságát másodszor indítják el, a tavalyi kiírás nem keltette fel a fiatalok érdeklődését, mindössze 10-41 év alatti fiatal tett le pályázatot, de az elbírálásnál mindeniket kifizethetetlennek nyilvánították. A mostani pályázható összeg közel 500 fiatal támogatására elegendő. Nem finanszírozza idéntől korábbi formájában a fólia és üvegházi paradicsom termesztési programot a mezőgazdasági minisztérium. A paradicsomra szánt pénzt inkább szélesebb körben a védett felületen termesztett friss zöldségek termelés ösztönzésére fordítják, jelentette ki Adrián Orosz mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető a döntést a program elégtelen eredményeivel indokolta, a piacokat, boltokat a nyári szezonon kívül is hazai előállítású paradicsommal ellátó programnak Orosz szerint 3,5 év elteltével sem látszik, hogy kiváltotta vagy csökkentette volna a külföldről behozott zöldségek volumenét. ezáltal pedig hozzájárult volna az agrár külkereskedelmi mérleg hiányának mérsékléséhez. A paradicsommal ellentétben idén is támogatják a fokhagyma termesztőknek, valamint a báznai és mangalica tenyésztőknek kínált de minimis támogatási programok folytatását a régi feltételek mellett. Jónak látják a méhészek további támogatását is, akiket a szaktárca a kedvezőtlen időjárás okozta veszteségek miatt saját költségvetéséből tavaly és tavaly előtt is csekély összegű pénzügyi segítségben részesített. A miniszter az idén folytatódó programok közé sorolta a gépesített mezőgazdasági munkálatokra igénybe vehető gázolajár támogatást is, aminek finanszírozását 2023-ig biztosítja a szaktárca. Több mint 38 ezer lejes beruházás gyanánt három új 300 literes hűtőtartállyal gyarapodott a Gyimes Középloki Gazdaegyesület eszközállománya, amely a korábbi években vásároltakkal együtt immár 8 hűtőtankkal segíti, hogy a helyi termelőktől származó értékes alapanyag szakszerűen tárolva minőségvesztés nélkül kerüljön a tatrosparti tejfeldolgozóba. A község különböző település részeiről begyűlő tehénteért literenként egy lejes átlagárat fizetnek, ami azonban minőség és mennyiség függvényében egy kicsit változhat. Az állattartás és a tejtermelésből eredő jövedelem máig a gyimesi gazdálkodók legfontosabb bevételi forrása. Nemhogy nem csökkent, hanem még növekedett is a szarvasmarha állomány, ráadásul genetikailag is javult, köszönhetően azoknak a piros tarkáknak, amik Németországból, Csehországból és Ausztriából kerültek a vidékre. A 2020-as év végéig a vidékfejlesztési terv 17.1-es intézkedésénél 2574 pályázatot fizettek ki 5,7 millió euró értékben a tavaly letett pályázatoknál. Az intézkedés lényege, hogy a biztosított társaságoknak kifizetett összeg egy részét az ügynökség visszatéríti. A pályázónak valamely biztosított társasággal a teljes gazdaságát vagy valamely kultúrájának összes területét, illetve állatait be kellett biztosítania, szárasság, forróság, árvíz, jégverés, kora vagy késő tavaszi fagy, vihar, nagy erősségű zápor, hosszantartó túlzott csapadék, valamint a karanténlistán szereplő növény és egy mellékletben szereplő állatbetegségek okozta károk ellen. Az igényelhető támogatás a biztosító társaságnak kifizetett összeg 70%-át teszi ki az igénylő gazdaság méretétől függetlenül. Ezek voltak gazdahíreink hamarosan Szakács Vilmos gazdálkodóval, a Csíkborzsovai Szarvasmaratartók Egyesületének elnökével beszélgetünk, előtte viszont Balogh Dénes énekel.
Most meg egymástól.
Szakal Simus vagyok, a Búzsuvai Szarvasmarhatott Egyesület vezetője, gazdalkodó is.
Sokan tagjai az egyesületnek? Van sok állattartó gazda Borzsován, aki tömörült?
Közel 40 ember van ebből aktív, aki most a tájátvódázza 30 személy. Halott létszámban az körülbelül 150 darab szarvasmarhat jelent, ugye növendékekkel együtt.
Ez csökkenő tendenciát mutat, vagy ez egy szép szám, régebben sem volt olyan sokkal több?
Pillanatnyilag ennyi nevekvő létszám. Az egyesületben most vallott ki az egyik gazda, aki egyedi folytassatóval, neki is már annyira elérte a nagysága, a tájmennyisége, és hogy ők onnan fogja szállítani a tájat effektíven ide a Csengő szövetkezet.
Ezek az állatok kijárnak a legelőre, van csorda, vagy mindenki otthon a gazdaságában neveli őket?
Nagy része kötött tartásban van otthon, de egy ilyen 26-os létszám kijár a legelőre. A sajnos hát sokat csökken, mert volt nekünk egy felmérésünk árjuk, akkor majd 70-80 darab marha járt ki. Hát reméljük, hogy nem fog megszűnni.
Az őrzésüket ezt hogy oldják meg? Van pásztor, vagy sorba mindenki őrzi ezt a csordát?
A birtokosok segítségével egy pasztort választottunk, meghirdettük.
Van elég legelő? Van-e, ahol legeljenek ezek az állatok? Vagy kell máshonnan is bérelni területeket?
Elég a legelő, körülbelül 110-120 darab marhának is elég lenne bőségesen.
Említette, hogy a tej, amit összegyűjtenek, az szép vízre kerül a feldolgozóhoz. Van elég tej? Vagy időszakonként hol növekszik, hol csökken az a mennyiség?
Amikor megalakítottuk az egyesületet, akkor egy 3000 literes kapacitásra számoltunk. Olyan 2000 liter körül voltak, aztán most a kapacitás már elérte a feldolgozásra 4000 liter fölött, 4100-4200. Ez egy ideális mennyiség, és majd a kereskedelemben is nagyon-nagyon kezdték vásárolni a termékeket, úgyhogy már gondunk van azzal, hogy az életcsajtokot, amiket megcsináltuk, azt tartani tudjuk az érési időszakát, hogy ide előtt ne kell eladni, mert nem az a jó minőség már.
A fiatalokat meg lehet fertőzni, úgy kedvet kapnak a gazdálkodáshoz, lesz, aki tovább vigye ezt a szép hagyományt, vagy inkább a középkorúak azok, akik még ebben látnak jövőt?
Hát a legidősebb gazda az már 80 év feletti, esténként a gyermekek, ott már az unokák is már ott vannak a csarnokban, nézik, hova vigyük a táját. Úgyhogy van lehetőség, hát közöttünk is vannak már, mi idősebbek vagyunk többen, de vannak már középkorúak tulajdonképpen, de már huszonvalamennyi és fiatal is van. Ugye a szülők el együtt gazdálkodnak. Más munkáják mellett ugye kiegészítő foglalkozás is. Hát az muszáj ezt besegíteni a gazdáknak, mert ugye sok takarmányt kell készíteni, mert benne sokat többet teszik a marha, mint aki lenne a levegni. És ezt a téli takarmányt ezt meg kell készíteni idejében.
Gépesítve vannak a gazdaságok? Vagy még mindig összetudnak társulni, és esetleg kaszálni is tudnak olyan helyeken, ahova a géppel nem tudnak kijutni?
Sajnos, hogy olyan helyekre, ahol a gép nem tud kijutni, oda legtöbbet mi kirándulni megyünk el, és egyet szórakozni, vagy enni. Az erdekaszálókról beszélek én, amit azelőtt ugye megkaszálhatunk. Most ugye a teljes gazdálkodás terjedt el. Ugye a gazdagnak is majd a gazdaságok eléggé gépesített, ott a felgépektől elkezdve minden van. Traktorok, hozzávaló gépek, kaszálógépek, takarógépek, behordók, minden. De óriási segítség volt a magyar államnak az a támogatása projektum, amikor keresztül. Rengeteg gazdapázó traktorokkal, utánfutókkal, takarógépekkel szinte se tudnám sorolni. Nagyon sok gazda innen a községből is.
Ön is gazdálkodik. Lesz jövője a gazdálkodásnak?
A mostani feltételek között fontos megművelni a földeket is, és megtartani már, hogy az élelmiszer innen kerüljük. Itt nem csak a tájtermelés van szó, hanem gabonatármesztésről is. Pityokatármesztés ugye valamikor, amikor elit volt ezen a gazdaságban, de most már csak így a kevesebb mennyiségben készítsük el, úgyhogy ez így meg kell maradjon. Sőt, hogy nagyon kisegíti az embereket a gazdálkodásban.
De ezen a vidéken is meghonosodott már a mustár, a repce is. Önök gondolkoznak valami hasonlóban?
Már vannak nagyobb termelők közöttünk, akik ezzel foglalkoznak. Ugye ribizlivel, afonyával, mustárral, repcével. Még az egyesületből nem vagyunk, úgyhogy a tagja is legyen, de már közel ahhoz, hogy egyet változtassunk mi is.
Szakács Vilmos gazdálkodót, a Csíkborzsovai Szarvasmaratartók Egyesületének elnökét hallották. Most Bartos Éva énekel, kísér a Hargita Népi Együttes egy 1977-ben készült hangfelvételről.
Van az ége, szól a nóta.
Zoltáni Gábor vagyok, mezőgazdász.
Régóta?
Elég rég.
Mekkora területen gazdálkodik?
70 hektár.
Ez saját, vagy ebbe van bérelt terület is?
Saját, 15 hektár többi bérelt.
Ez nagy területnek számít itt Bikfalva viszonylatban, vagy éppenséggel egy olyan közepes?
Közepes terület.
Gondolom, hogy ezt nem kézi erővel dolgozzák meg, hanem vannak hozzá felszerelések is.
Nem. Van gépezet, mindenféle fajta kultúra arra, amit termesztünk van. Nem lát másképp.
Mit érdemes termeszteni itt Bikfalván? Jók a földek, elméletek bármit lehetne?
Nem lát bármit, olyan középkategória földek vannak itt. Nem jók, nem is rosszak, közepesek.
Inkább ilyen gabonafélvel foglalkozna, burgonyával, vagy mással is?
Nagy rész gabonos, burgonya kevésbé.
Nem olyan régen beszélgettem egy burgonya termelővel, és azt mondta, hogy ha piros krumplit kínálunk, akkor fehér kell. Ha fehéret kínálunk, akkor piros kell. Tehát mindig más kéne, mint ami van.
Ez pont így van. Kezdetben, amikor nekifogtunk a betakarításnak, akkor csak a piros kellett. Most már abszolút nem kell, csak a fehér.
Legalább munkaerő van, akivel dolgozni? Vagy ezt is annyira tudták gépesíteni, hogy akkor most meg egy-két ember esetleg tudja szelektálni a gépen?
A munkaerő az kevés, de gépesítve most nem kell olyan sok munkaerő, és azért tudunk még valamicskét csinálgatni.
Évekkel ezelőtt nem jártak ide ilyen vendégmunkások, mint például Csíkvidékére szezonba?
De igen, jártak, de most már kevésbé, most már nem igen van. Nem lehet kapni egyszerűen munkaerőt a mezőgazdaságba.
Hol tudja értékesíteni a terméket, hogyha ennyire nehézkes például a krumplinál is?
A krumplinál nagyon nehéz, mert vásárló kevés van, és az ilyen intermediárok vannak vásárlók, a mi számunkra csak, más nincs.
Azok csak leverik az árat, nem hogy megadnák legalább azt, ami az önköltség.
Így van. Nagyon keveset ígírnak, de muszáj adjuk.
Összetudnak-e társulni a falubeliek, hogy legalább az árat úgy meghatározzák, vagy itt is jellemző az, hogy azért, hogy túladjak a terméken, inkább engedek az árból, és akkor többiek rosszabbul járnak?
Ez is így működik, nincsen összetársulás, mindenki adja, ahogy gondolja ő, hogy szabaduljon tőle.
Csak étkezési krumplit termeszt, vagy magburgonyát is?
Étkezésit és magnak, mert az lesz véle.
Sokan vannak, akik chipsburgonyát termesztenek. Gondolkodik ebben?
Nem, mert nehéz az eladás. Kevés területről nehéz eladni.
Önök is a feltételek, hogy nem biztos, hogy meg tudnak felelni neki?
Feltételnek meg tudnánk felelni, csak nem tudjuk, hogy azt a mennyiséget tudnánk-e termeszteni, hogy egyáltalán el tudjuk adni valakinek.
És a gabonával jobban kijönnének?
A gabonával igen, mert van fejvásárló, tőlünk nem messze, megvan az ars, oda lehet adni.
Vetésforgót úgy be tudják tartani, tehát hogy jobb termést érjenek el?
Be tudjuk tartani.
Sokan mondják, hogy azért itt is a vadkára számolni kell. Károsítanak-e nagyon a vadak?
Nagyon vannak a vaddisznók és a medvék. Nagy károkat tesznek, és senki nem tesz semmit, értük.
Tavasztól őszig kint kell lenni a mezőn? Kell riogatni őket? Vagy legalábbis amikor van a vetés, meg van a betakarodás?
Bekerítsük a területeket villampásztóról, de nem ér semmit. Nem megy be a vad, ha nem akar.
Volt a kormánynak egy olyan ötlete, hogy villanypásztort ad a gazdáknak. Ez gyakorlatban látható volt, vagy nem is igényelték?
Nem tudom ezt, hogy adtak, nem adtak. Én részemről nem kaptam semmit se. Amit megvásárultunk és elloptak a mezőről, nem tudok én ilyesmiről.
Amúgy a pályázási lehetőségeket kihasználja, vagy amit megvalósított, azt minden önerőből történt?
Nagyjából önerőből. Most volt utólag a tavalyi évfolyamán egy pályázat, ezt, amit a magyar kormány adott, más nem volt semmi.
Bővítésben gondolkodik? Vagy hogyha ilyen a helyzet, akkor örvend, hogyha a meglévőt tudja vinni?
Gondolkodunk rajta a bővítésen, csak lássuk, hogy mi hova alakul.
Emellett lehet mással foglalkozni, vagy egy egész embert kíván a gazdálkodás is?
Nem igazából, mert nincs idő mindenre. Nagyon oda kell állni, oda kell figyelni. Ez elég is.
Elhangzott interjúnkban a Bikfalvi Zoltáni Gábor gazdálkodót kérdeztük. Ha hosszú távra tervezünk, gyümölcsöst telepítünk. Ne a külföldi boldogulást keressük, saját közösségünket próbáljuk segíteni szaktudásunkkal. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
helyi híres promenádon. A rózsámat minden este várom, minden este várom, a két karomba zárom, a vásárhelyi híres promenádon. Minden este várom, a két karomba zárom, a vásárhelyi híres promenádon. Miért is van kék szem a világon, ha a babám nem lehet a párom, nem lehet a párom, mégis mindig várom a vásárhelyi híres promenádon. Nem lehet a párom, mégis mindig várom a vásárhelyi híres promenádon.
Nemes Sándor énekelt, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha a burgonya szirom már nem elég ropogós, helyezzük néhány percre előmelegített grillsütőbe. Molyűző a levendula olaj, ha egy darabka ronyra csepegtessük és a ruhák közé tesszük. A sejemblúzok és a gyapjú puloverek megőrzik szép színüket, ha textilöblítő helyett hatevőkanál ecetet adunk a vízhez. A kicsavart citromlevet töltsük egyszer használatos jégkocka készítő zacskóba, a kis adagokban lefagyasztott citromlé sokáig eláll, és praktikus kevert italok készítéséhez, édesételek és desszertek ízesítéséhez. Az elkészített gombás ételt még hűtőszekrénybe se tároljuk másnapig, vagy tovább.
Dénes vagyok, Felsősófalváró.
Aki hosszú távra tervez, az gyümölcsösben gondolkodik. Évekkel ezelőtt egy gyümölcsös telepített. Ennek hány éve már?
Ez most lesz 5 éve, de telepítésre került még az őszön egy új darab, ami ez az új fajta, az intenzív termő, tehát az, ami gyors termő, rövid idő alatt hozza termést.
Az első telepítéskor milyen volt? Őshonos fajta telepítve?
Igen, ez az őshonos fajta, ami kicsit hosszabb folyamat, az egy életre szól. Ezeknek az intenzíveknek, ezeknek meg rövid az időtartalmuk, maximum 15 év, és amire elkezdi az őshonos a termést, akkor ezek már egy kicsit úgymond megtérítnek a befektetésből.
Felsősófa sincsen az Alföldön, azért nem minden gyümölcsfa él meg. Általában milyeneket telepített?
Ami a mi vidékünkön esetleg még meg is él és be is érik. Az őshonos fajták vannak, almából szilva, körte, cseresznye megmegy csak a család szükségletére.
Miért telepített gyümölcsöst? Mi volt ezzel a cél?
Én arra gondoltam, ugye, hogy az mindig jól jöhet, mint ahogy mondták az öregek is. Lesz belőle lekvár, amiből nem, abból meg pálinka. Meg pálinkára mindig van vevő.
Van fekete ribizli is, ami most elég menő az utóbbi időben.
Van, igen, abból is. Abból nincsen olyan sok, csupa 200 tő van most pillanatnyilag. Az is egy egészséges életmódhoz tartozó növény, amiből lekvárt és szirupokat készítünk.
Most már a termés az túlnőtte a család szükségletét? Tudnak eladni is belőle, vagy még mindig csak lekvár készül, szőr készül a család részére?
Most már azért túlnőtte a saját szükségletünket, úgyhogy most már azért a baráti kört meg a rokonságot is ki tudjuk szolgálni belőle szívesen.
Az utóbbi időben önnél láttam egy olyan diófajtát, ami nem avasodik, vékony héjú. Ezt sokan keresik-e? Mert pár évvel ezelőtti beszélgetésünk után sokan érdeklődtek, hogy milyen és hogy tárolja és hogy töri és hogy menedzseli.
Kettő fa van, ami nagyon nagy, bő terméseket hozott az elmúlt években is. Már azért lassan a klienskör ki van alakulva. Egyik rádióadás után felhívott az egyik, most már barátság alakult ki, egy kedves hölgy a gyergyói vidékről, és ő évente igen nagy mennyiséget szokott vásárolni. Elmondta, hogy ennél olcsóbban ő kapna, mert hoznának neki, de ő ragaszkodik ehhez, mert ezt legalább tudja könnyen tárolni, és hogy mindig friss, nem kell féljen, hogy most megavasodik.
Most, hogy szaporodnak a cukrászlaborok, inkább keresik a diót, vagy ők is az olcsóbb megoldást válasszák, inkább diópótlóval dolgoznak?
Sajnos nem igazán használják ezeket a diókat, ugye ez azért munkás. Ki kell bontani, őrölni kell, meg tárolni. Ők ezt az újfajta módszert szeretik, ami diópótló.
Jó kézi munka megtörni ezt a párvéka diót.
Jó kézi munka, de hát téli estéken az ember ráért filmnézés közben, jó nyugodtan nem szórakozik vele.
Mindig örvendek, amikor fiatal emberek azt mondják, hogy itthon is meg lehet élni, és nem csak külföldben kell gondolkodni. Kipróbált ezt is külföldöt. Nem lett volna könnyebb, mint hogy itt most betegségekkel küszködni, gyümölcsöst metszeni, meg aztán utána a gyümölcsöt feldolgozni.
Megélhetés szempontjából biztos, hogy külföld könnyebb, de hát azért ne felejtsük el, hogy mi itt születtünk, nekünk ez a szülőföldünk, nekünk itt vannak az emlékek, barátok, rokonok, és minden. Hiába most, hogy külföld nagy profitot és kényelmet ad, azért mi még maradunk a hagyománynál, szeressük az embereket itthon.
Még van lehetőség bővítésre, vagy most már ez a terület kimerült a faültetésben?
Ez egy adott terület, sajnos ezen a területen már nem igazán lehet, és külterületen meg nem igazán szeretnék, mivel hogy rengeteg a rossz ember, akit csak azért is, hogy neked ne legyen jó. Kárt tesz volt rá, esett az első évben telepítéskor. Az egyik úriember csak azért, hogy megmutassa, hogy ő a Jani, a legszebb fákból vágott ki jó pár darabot, és oda mind összeszacskálta melléje. Tehát ez mind kárna, ez nem lehet külterületen ezt csinálni, bárhogy is bekeríti a rossz ember előtt, nincsenek kerítések, nincsenek zárak, sajnos.
Molnár Dénes felsősófalvi gyümölcstermesztő válaszolt kérdéseinkre az elmúlt 4 percben. Most Széhes Sándort hallgatjuk.
Egyszer 20 esztendős lehetnék, a lányok közt válogatást rendeznék. Választanék olyan igaz szívű szeretőt, ki elvárja azt a néhány esztendőt. Szervusz babám, add ide a jobb kezed, mert én téged sokszor felkerestelek. Jártam hozzád, rózsám, sok esőbe, sok sárba, sokat jártam hozzád, babám, hiába. Kis angyalom, most ismertük meg egymást, olyan hamar, el is felejtsük egymást. Búsan zúg az erdő, sír a mező örökre, csak még egyszer kacsincsál a szemembe. Búsan zúg az erdő, sír a mező örökre, csak még egyszer kacsincsál a szemembe.
Fazekas Imre Szilárd vagyok. Méhészkedünk, igyekszünk valami hasznossal eltölteni az időt.
Van sok méh?
Van sok méh, kevés méz. Sok eső volt, hideg is volt pont az akácvirágzás idejére. A méztermelés nagyon megcsapan.
Akkor azt jelenti, hogy az akácméznek az ára meg fog ugrani?
Igen, valószínű.
Vándorolnak is, vagy helyben méhészkedik?
Nekem álló méhészetem van. A vándorlást is fontolgatom, de még nem jutottam döntésre. Számolgatunk.
Gondolom, hogy a többi méhész elmondta, hogy mi az előnye és mi a hátránya a vándorlásnak.
Így van, igen. A legnagyobb fejtörést ugye az okozza, hogy egyedül elindulni, több családdal azért elég nagy kihívás. Ekkora fába azért nem vágnám a fejszém egyedül. Ember találni viszont, aki segítene, ugye a méhészkedés az nem egy olyan dolog, hogy neki fogok és csinálom, hanem ott bizony a szúrást azt bírni kell, a meleget bírni kell, napon kell dolgozni. Nem olyan könnyű ember találni, segítséget találni.
Család adja a segítséget, vagy a barátok? Mikor pergetni kell, vagy esetleg kezelni a méheket, akkor kire lehet számítani?
A család is nagyon sokat segít, viszont igen, a haverok kalákában megoldjuk.
Ők is méhészkednek?
Nem.
A méheken kívül, vagy a méhészeten kívül még mivel lehet foglalkozni? Mert én ugye nem méhészkedek, de el tudom képzelni, hogy ez is egy emberes szakma. Tehát ott kell lenni a méhek között, amikor tennivaló van, tenni kell. És nem olyan, hogy hétköznap van, ünnepnap van, és nekem most nincs kedvem velük foglalkozni, mert hogyha kell, akkor kell csinálni.
Azt szokták mondani a nagyobbak, hogy nem csupán egy foglalkozás, hanem egy életmód. Ugye hétvége nincs, ünnep nincs. Ami nagy pozitívum benne, nagy előny számunkra az az, hogy nem egy mindennapos foglalkozás. Az ősz végétől egész a tavasz közepéig nincs semmi teendőnk velük. Tehát az szabad. Olyankor lehet, nem is tudom, megtanulni gitározni, szolmizálni.
Például miért végzi ezt is?
Csak szeretném.
Hány család méhe kell legyen az embernek, hogy azt mondja, hogy rentábilis a méhészkedés? Vagy kifizetődő a kevés családdal való méhészkedés is?
Sok mindentől függ, de ugye, mint általában a legtöbb mezőgazdasági ágazatban, itt is a cél ugye az lenne, hogy csupán méhekkel foglalkozva ki tudjuk hozni a megélhetésünket. Mondanék egy 50-80 család, az már elég arra, hogyha ügyes az ember, hogy eltartsa magát, ugye a családját.
Van sok méhész itt Héderfáján? Elég az a méh legelő mindenkinek, ami van itt a település környékén?
Méhész, hát nem is tudom, viszonylag kicsi falu, ugye? Nincs sok méhész. Szerintem ez a legelő, ami nálunk van, több méhet is elbírna. A szaporítás a családszámok növelésével szerintem nem okoznánk problémát.
Tervezi a bővítést, vagy egyelőre ennyi elég a munkából?
Tervezem, persze, tervezem.
Pályázatokban gondolkodik, vagy amit megvalósított eddig, minden önerőből készült?
Állami támogatást ugye azt kapjuk, minden évben kérjük, megpróbálkoztunk egy pályázattal is, egy ilyen minimis támogatással, még nem jutottunk a végére, de ez egy nagy mérföldkő, ugye? Önerőből nagyon nehéz lenne egy ekkora összeget összeszedni, hogy visszafektessük abba a méhesbe.
Értékesítési gondok vannak? Vagy ha jó minőségű a méz, akkor van piaca?
Inkább ott vannak, ahol nem biós a méhész, ugye? Az viszont nagyon költséges. Ugye viszonylag kis méhész vagyok szerintem ennyi családszámmal. A bioméhészethez viszont, hogy átalakítjuk az egész méhest, ugye olyan kritériumok vannak, amiknek meg kell felelni, elég macerás. A nem biós méhészetekben problémát jelent a mézeladása is. Nem csak azért, mert kicsi a kereslet. Kilónként eladni el lehet jó árban, de ugye az időigényes. Sokkal jobb megoldás lenne, hogyha nagy mennyiségben egyből tudnánk értékesíteni, viszont ez a nem bio méhészetekben elég nehéz.
A külföldről bejött hamisított méz, ez mennyire tesz be a hazai méztermelőknek?
Mint minden másfajta értékesítés, ez is bizalomra épül. Igyekszünk a minőséget fenntartani, a mennyiségre is törekszünk persze, a külföldi gyenge minőségű vagy éppen hamisnak titulált méz szerintem óriási mértékben befolyásol, hiszen az árakat ennyire letornászni az utóbbi években, vagy éppen az árak feltornászásának a sikertelensége szerintem ennek is köszönhető, hogy óriási mennyiségekben jön külföldről a méz, ami Isten tudja, miből készül.
Szórakozásra van lehetőség? Vagy ez a szórakozás, hogy kimegyünk a méhesbe, és ott kezeljük őket, meg örvendünk majd az eredménynek, hogyha gyűjtenek a méhek?
A szórakozásra mindig kell szerintem, azt semmilyen körülmények között nem szabad megvonja magától az ember. A munka sok, főleg szezonban, ami április közepétől július közepéig, vagy július végéig tart, a szórakozásra úgyis időt kell szállni, mert elfárad az ember. Reggeltől estig sok lépés van, amit ugye főleg az orvosságos kezelés, amit vagy kora hajnalban, ami 4-5 vagy 6 órát jelent esetleg, vagy késő este 9-10 órakor megejtendő. Ilyen napokon nem, de máskor egy kis bográcsozás, egy flekkenezés valami belefér. A méhek között nem bántja őket, ők is szeretik.
Fazakas Imre Szilárd, fiatal héderfái méhésszel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Antal Albert és népi zenekara muzsikál. Thank you.
Híresek a magyarói varrottasak, és Takács Malvin református lelkésznek is nagy köze van, hogy tovább éltetik ezt a szép hagyományt. Mindenki tudja ennek a fortéját, vagy csak van egy mag, aki még mindig varja ezeket a varrottasokat?
Igen, amikor magyarul nevét meghalljuk, bizonyára eszünkbe jutnak azok a könyvek, amelyek magyarulról tudósítanak, nem csak történelmi vonalon, hanem hagyományos szinten is. Néptáncosok vannak, kis csoporttól a felnőtt csoportig, három is van. Most sajnos azok is szünetelnek. A télen vartuk meg a nagy csoportnak a magyarói ruhájukhoz a kötényeket, 14 darab kötényt vartunk itt magyaron. Csak egy mag. Nem mindenki tudja ennek a forteját. Én is itt tanultam meg, mikor ide jöttem, és varrókörünk is működött. Ősszel és télen, kedden délelőtt szoktunk összegyűlni. Ez 10-től 1 óráig, és kézimunkakörünk van. Ki amit tud, bármit lehet kézimunkálni, rongyot vágni, szőnyeget szöttünk, és megtanultuk pap Rózinéni segítségével, aki nekem személyesen tanította meg a magyarai székelyszöttesnek a szövését, és most már egy új szövőszékem is van, amit udvarhelyről vásároltunk, és fel van húzva rá a 20 méter magyarai székelyszöttesnek az anyaga, amit remélhetőleg, ha időm lesz, akkor lassan-lassan megszövögetem. Igen, varunk, minden megkeresztelt kisgyerek, monogrammal ellátott magyarai varattas kis zsebkendőt kap, amivel a keresztelői kehely le van takarva, és a személyesen megkapja. De újra vartuk a templomban a terítőket, 2014-ben helyeztük el őket, azóta is imahetekre párnákat, falvédőket, ajándékba, bármit készítenek és varnak az asszonyok, akik ismerik a magyarai keresztszemesnek a fortéjait.
Mi ennek a magyarai színek? Csak azok kedvéért mondjuk el, akik esetleg nincsenek témában.
Az eredeti a kék és a piros fonállal vart kézimunka, de találunk színes cérnával is vart terítőket.
A tiszteletes asszony említette, hogy szőni is kényszerül. Mi lesz a sorsa ennek a szövevénynek?
A magyarói új ruhák elkészítéséhez is megszőttük az anyagot. Van egy presbiter asszonyunk, aki szintén bekapcsolódott ebbe az akcióba. Ördög Ilonka néni szokott nekem segíteni, illetve ennek a presbiter asszonynak az édesanyja, Kocsis Ibolya. Keddi alkalmakon az asszonyok letekerik a cérnát, megserítjük, és így közösen megvarjuk belőle a magyarói ruhát. Egyre többen kezdik felfedezni a népviseletnek a csodáját. Magyarországra is készítettünk már, oda is került ruha, kötény, innen varva. Hát igyekszünk. Ezelőtt 2 évvel határoztuk el, hogy pünkösd a népviseletnek az ünnepe is. Kiskonfirmálás és a kikérdezés alkalma is népviseletbe történik itt magyaron.
Elhangzott interjúnk Takács Malvin magyarói református lelkésszel készült, a folytatásban Veres Árpád énekel.
A legszebb lány szemekék, szemekék. Kis kalapom, sötétkék, sötétkék. Ha nem voltam a babámnak elég szép, elég szép. Szakadjon rá a csillagos magas ég, magas ég. Nálunk is kalapot visel meg, a legények megnősülni nem mernek, nem mernek, mert mind olyan arátarti menyecske, menyecske, szép az ura, mégis legényt szeretne, ha lehetne, mert mind olyan arátarti menyecske, menyecske. Mégis legényt szeretne, ha lehetne.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszikeljék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Bordi Arankát hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett, többek között a csíkdelnei János András Előd vállalkozóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Tomcsányi Mária nyugalmazott rádió és televízió szerkesztő vendégei leszünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Oroszhegyről hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket.
Sárga szegfű lilióm, nem tudom, hogy mi bajom, nem tudom, hogy mi baja a szívemnek. Csak azt érzem, hogy sajok, talán szerelmes vagyok, rabja lettem egy szép szempár tüzének. Sárga szegfű lilióm, majd megtudom, mi bajom, majd ha felsír a hegedű nótája. Csalfa lette a babám, vagy még szeret igazán, majd megmondja azt a prímás vonója. Nincs annál jobb patika, mint a cigány muzsika, mint a prímás száraz fáján a nóta. Cica-rica, kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfelt megette, megette. Suba-suba, göndör-suba, van még legény, a faluba lesz szeretőm tíz is, helyette, helyette. Cica-rica, kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfelt megette, megette. Hely, leányok, nagy baj az, ha nem tudjátok, hogy a legény mind-mind csalfa. A leány csak hitegeti, csalogatja, ha a szőke is, ha barna, ha barna. Te ide, te oda, csók nem elég soha. Te ide, te oda, csók nem elég soha. Soha, 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 soha a legénynek. Sarica, kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfelt megette, megette. Suba, suba, göndör, suba lesz, még legény a faluba lesz, szeretőm víz is helyette, helyette. Icarica, kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfelt megette, megette. Hely, leányok, nagy baj az, ha nem tudjátok, hogy a legény mind csalpa. A leány csak vitegeti, csalogatja, ha a szőke is habarla, habarla.
Cseh Judit énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Bámbó Gáborral és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra.